Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Váltásokról, az új utak kereséséről, tehetségről és tanulásról, valamint művészi elhivatottságról beszélgetünk. Arról, hogy sok egyéb mellett nem kis bátorság kell ahhoz, hogy megtaláljuk az utunkat, de itt is van velem a stúdióban Boda Anikó, festő, művész. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Most már több mint 2 évtizede a művészet teszi ki az életedet, de ez nem volt mindig így. Amikor először találkoztunk, én egyből felkaptam a fejemet a történeteden, vagy amit abból elmeséltél, hogy te 30 éves korodig orvosként, egészen pontosan nőgyógyászként dolgoztál, mielőtt váltottál volna. Melyik és mennyire volt ez alapján, így visszatekintve a te utad?
Mind a kettő az én utam volt, mert nem mondhatom, hogy fizikailag kényszerített valaki arra, hogy orvos legyek. Nagyon-nagyon akarta a nagymamám, hogy az legyek. Mert amikor apukám megszületett 45-be, nem volt az országban penicillin, és ő agyhártyagyulladást kapott, és ennek következtében elvesztette a hallását. És hát a nagymamám mindent megtett, hogy visszaszerezzék valahogy, de sajnos nem sikerült. Mindkét szülőm hallássérült. Viszont a nagymamámnak nagyon-nagyon bekattant az, hogy az orvosok azok valami természetfeletti lények, és hogy...
Hát és hogy segíthetnek.
És hogy az egyedüli értelmes foglalkozás orvosnak lenni, és akkor úgy döntött, hogy valamelyik unokájának muszáj az lenni. Én voltam a legidősebb és legkönnyebben elérhető közelségben lévő unokája, úgyhogy én lettem az orvos, viszont ez nem okozott nekem semmi különösebb traumát, mivel mindig minden érdekelt.
Tehát kiskorodban egy pályára állítottak, de igen, ez elkezdte felkelteni az érdeklődésedet, és felszedted ezt a tudást, és magadévá
tetted. Én mindig boncoltam állatokat, meg bogárgyűjteményem volt, meg érdekelt a természet, tehát az, hogy mindent lerajzoltam, meg festettem, az is teljesen természetes volt, tehát szerintem a legtöbb kisgyerek az reneszánsz. Nagyon sok minden érdekli, engem is nagyon sok minden érdekelt, és egyáltalán nem esett nehezemre fizikát tanulni, nagyon szerettem a matekot is, biológiát, bármit.
Hát ilyenkor még az ember nyitott sok mindenre, és aztán elindul
úgyhogy fel is vettek elsőre az orvosira, tehát nem szenvedve meg akárhogy, hanem egyszerűen jelentkeztem, 18 évesen felvettek, és akkor summa cum laude végeztem.
És nőgyógyász lettél. Igen. Miért ezt a szakterületet választottad?
Nagyon szerettem a képalkotó eljárásokat.
Igen, próbálom megfejteni.
Hát lehet, hogy ott is a látványt kell elemezni, mint a festészetbe. Magzati ultrahang diagnosztikával foglalkoztam, az úgy nagyon érdekelt, hogy milyen jó, hogy látunk valamit, ami kívülről nem látszik. Uh-huh. És akkor már az egyetem alatt ezzel foglalkoztam, a Szegedi Nőgyógyászati Klinikán, és a diákkörös tudományos munkámnak köszönhetően vett fel aztán a Papp Zoltán professzor úr az Egyes Női Klinikára végzés után rögtön. Tehát egy percig nem voltam állás nélkül.
Viszont egy nagyon nehéz területet választottál.
Nem, ez egy kis manuális szakma, tehát sokkal nehezebb lett volna, mondjuk nagy hasi sebészetre adom a fejemet, ahol 8-10 órás műtétek vannak, ami nőknek sokkal inkább megterhelő, és aztán vese követ meg mindenfélét beszerzek.
Igen, azt szokták mondani, hogy az orvosok sokszor sajnos korán halnak, mert olyan megterhelésnek vannak kitéve. Mi volt az, amit élveztél, meg szerettél ebben a szakmában? Ugye azt mondtad, hogy az felkeltette az érdeklődésedet, hogy a dolgok mögé látni.
Hát a dolgokba bele, inkább
szó szerint. Viszont ott emberek, emberi sorsok vannak, helyzetek, pozitív és sokszor negatív is. Ezt is jól viselheted?
Igen, azt el szoktam mondani, hogy nem az a művész lennék most, aki vagyok, ha nem lettem volna előtte orvos, és nem látom azt a sok szerencsétlenséget és szenvedést, amit lehet látni a kórházakban. Tehát van mögött élettapasztalat, úgy gondolom, amiből tudok táplálkozni, és az egész életszemléletemet meghatározza. Például, amikor megszülettek a gyerekeim, akkor nagyon gyorsan leleltároztam, hogy mindenük megvan, mert annyi sok olyan gyereket láttam megszületni, akik vagy 600 grammosak voltak, vagy valamilyen veleszületett rendellenességük volt, vagy hármasikrek voltak, tehát azért voltak kis súlyúak.
Tehát te egyből azt
figyelted, hogy... Nekem nem egyértelmű, egyértelmű az, hogy valaki megszületik és egészséges. Tehát ezt kellene megérteni mindenkinek, hogy már az magába ajándék, hogyha egészségesen születünk meg. Nagyon sok embernek nincs meg ez az óriási szerencséje, egy, hogy egyáltalán megszületik, naponta 15 abortuszt csináltunk, körülbelül 20-at. Tehát nem mindenki olyan szerencsés, hogy megszületik. Egy.
Az abortuszokról beszéltünk, de vannak ugye a spontán vetélések, stb. Tehát sok mindent említhetünk
is most. Sok minden lehetséges, persze. De ha már valaki olyan szerencsés, hogy eljut a születésig, akkor se biztos, hogy egészséges. Még ha egészséges is, nem biztos, hogy szülés közben egészséges is marad. Tehát a szülés az egy veszélyes üzem. Azt meg kellene érteni mindenkinek, hogy nem magától ért tetődő az, hogy az ember egészségesen születik meg. Sajnos az evolúció odahaladt, hogy egyre nehezebben születik meg az ember, mert ezt kimutatták, hogy egyre nagyobb agytérfogattal születnek a magzatok a nőknek, nem lesz egyre szélesebb a medencecsontjuk, tehát egyre nagyobb százalékba csinálunk császármetszést, nem tudom, hol lesz a vége. Olyan, mintha az ember nem lenne alkalmas teljesen arra, hogy...
Hogy reprodukálja magát,
igen,
annyira furcsa,
igen, hogy
az
evolúció oda halad.
És egyébként számomra ez egy fantasztikus dolog, hogy miközben egyébként 20 éve művészként, festőként dolgozol, tudunk erről is beszélgetni, mert hogy neked jött egy váltás az életedben, méghozzá a lányod, az első lányod születésekor 20 évvel ezelőtt. Nyilván nem az első pillanatban dönti el az ember, hogy akkor innentől kezdve teljesen mással fogok foglalkozni, hanem valahogy úgy alakul meg, belesodródik, gondolom.
Hogyne?
De te kockázatvállaló, vagy inkább kerülő típus voltál, vagy vagy?
Na, sose vállaltam a kockázatot. Nem, én biztonsági játékos voltam mindig.
Ahhoz képest ez egy óriási váltás az életedben.
Hát óriási váltás, de hát nem véletlenül nem azt csináltam, hogy tudom, 5. évben ott hagyhattam volna az egyetemet, és elmegyek világgá, de nem engedhettem meg magamnak. Tehát jó tanuló voltam, engem az egyetem tartott el, tehát kiemelt ösztöndíjas voltam, és én abból éltem, tehát a szüleim nem nagyon tudtak támogatni. Kollégiumban laktam, és még végzés után, mikor egy bőrönde feljöttünk Pestre a férjemmel, akkor se igazán tudtam megengedni azt magamnak, hogy most nekiálljak képzőművészkedni. Tehát muszáj volt dolgoznom.
Tehát a képzőművészet azért az mindig ott volt az életedben.
Mindig ott volt, persze.
Hobbiként?
Így van, tehát ezt úgy kellett elképzelni, hogy a nappali műszak a klinikán az 7:30-tól délután 4-ig tart, 4-től van ügyelet, és 4 órakor letettem a lantot, elszaladtam a rajzórára, vagy festészetre, vagy ami éppen volt, és akkor ott el voltam estig. Akkor hazamentem, reggel megmentem a klinikára. De miután az embernek születik 2 gyereke, ezt már nem tudja csinálni, hogy és akkor a gyerekekkel mi lesz, tehát már 4 év után látszódik azért, hogy hogy él egy nőgyógyász. Egy nőgyász úgy él, hogy bármikor leakasztatják a szögről gyakorlatilag, tehát nincsen éjszaka, nincsen karácsony, nincs semmi. Heti 2 napot ügyeltünk, de akkor tudtam, hogy nem alszok otthon, viszont hogyha nem akkor szültek a szülőnőim, amikor ügyeltünk, tehát én még nem voltam olyan vagány, hogy beindítsam a szüléseimet az ügyeletbe, mint az öregek.
Talán jobb is az így. Viszont ott volt 2 gyerek, akikről gondoskodni kell.
2 éjszakát is benn voltam a klinikán. Hát mondjuk ez a férjemnek se volt nagyon szimpatikus, és akkor így közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy jó, akkor én ott hagyom a klinikát.
És ebben az időszakban nem is éltetek itthon, hanem New Yorkban, ha jól tudom.
Igen, tehát a 2 gyerek között, és 1 gyerekkel, úgy mondom.
És ott tanultál is festészetet,
igen,
ha jól
igen,
emlékszem, mert
évig.
Hogy beszélgettünk erről, mit tanultál, mit hoztál onnan szemléletben? Mert hogy nyilván azt mondod, hogy tanultad, már az orvosi szakma mellett is tanultad a művészetet, a festészetet,
igen,
a rajzot,
igen.
De hogy mit tanultál meg ott?
A legeslegnagyobb változás az volt Magyarországhoz képest, hogy azt a stílust, amit én mindig szerettem volna csinálni, és legtöbbre értékeltem, végre láttam egy olyan közeget, ahol ezt elismerik. Nekem a realizmus a műfajom, illetve inkább ezt képzeletbeli realizmusnak, vagy mágikus realizmus, attól függ, hogy fogalmazzuk meg, hívják, de én Magyarországon nem nagyon láttam senkit, aki hasonló dolgot csinált volna. utána, illetve itt az absztraktok tengerében valahogy, nem tudom, nem találtam meg az én közegemet.
És arra is gondoltam, oda, és ott ez más.
Igen, így van. Tehát én arra is gondoltam, hogy valószínűleg bennem van a hiba, én nem vagyok jó művész, mert hogy nekem az, amit itthon látok, az nekem nem tetszik. És nem is terveztem azt, hogy a képzőművészeti egyetemre jelentkeznék. Tehát azért mentem az orvosira is. Hát mert 18 évesen is kérdezte a rajztanárom, hogy nem akarok-e képzőre menni, mondtam, hogy nem.
Mert látom benned a tehetséget.
Nem tudtam azonosulni ezzel a képzőművészeti világgal, amit láttam.
Na, viszont New Yorkban, beszéljünk részletesebben, igen, hogy viszont mi az, ami tetszik, meg nem
New Yorkban
tetszik.
Egyszerűen duskáltam, mint hal a vízbe.
Egy elfogadóbb közeg ez a művészek számára?
A realizmus nagyon benne van a kultúrában, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy már ha csak a Dallast nézte az ember, a Jock Ewingnak a portréja ott volt a kandalló fölött, egy polgári család, tehát nem arisztokraták és grófok, ilyesmi. Magyarországon valahogy ez a műfaj úgy kiveszett a kommunizmus alatt. De nagyon örülök neki egyébként, hogy nemzetközi szinten jön vissza, mert nem lehet szerintem a klasszikus értékeket teljesen eltemetni. Amerikában van külön pasztelportréfestők társasága, olajportréfestők társasága, akkor tájképfestők társasága, tehát a realizmuson belül is, tehát olyan sokan művelik, olyan sok művész van és jó művészek, hogy egyszerűen társaságokat tudnak alakítani külön az egyes technológiákon, műfajokon belüli leosztásban újságjaik vannak.
De akkor azt gondolom, hogy a verseny is nagyobb, tehát kitűnni is nehezebb, hogyha azt mondod, hogy nagyon
viszont
sok jó
jobbak az iskolák,
van.
Tehát mindent az igény határoz meg. Az, hogy milyen iskolák vannak, az határozza meg, hogy mire van igény. És rengeteg sok, persze vannak olyan iskolák, akik az absztraktban erősebbek, azt is lehet tanulni, de nincs az, hogy aki viszont a realizmust akarja választani, az nem tud hova menni.
De most megtaláltad rengeteg, ezek szerint úgymond művészileg vagy szakmailag az utadat, igen, majd aztán mégis hazaköltöztetek a második gyermek születése előtt. Ez nyilván magánéleti okból történt, de nem sajnáltad, hogy viszont ezt a művészi világot ott hagyod?
Sajnáltam természetesen, de hát azóta is többször visszamentem. Másrészt azt ne felejtsük el, hogy akkor már az internet javába tombolt, és tudtam, hogy azért nyomon tudom követni a képzőművészeti világ eseményeit, akkor is, hogyha nem lakom ott, mint ahogy most is tudom követni, hogy mi történik New Yorkban, még ha olyan sok minden is történik, hogy tényleg létezhetetlen az, hogy mindent kövessen az ember.
Igen, más a lépték. De... azt szokták mondani, hogy visszatekintve nyernek csak igazán értelmet a dolgok. Te mikor jöttél arra rá, hogy ez a te hivatásod, művészi küldetésed, hogy ezzel foglalkozzál? Ha most visszanézel, akkor hol volt egy aha pillanat, hogy én ezzel és csak ezzel akarok foglalkozni, és ezért.
Mindig ezt csináltam. Tehát ez nem ilyen a...
Nem menet közben alakult.
Nem menet közben alakult, hanem, tehát mondjam neked, igazából én ilyen kis szemellenzős lovacska vagyok, hogy...
Te tudod, hogy mit akarsz, és vágtatsz arra?
Igen, mindig ugyanazt akartam, csak közben, ahogy az ember a perifériás látásával észleli azt, hogy mi van a környezetében, azt észleltem, hogy amit én akarok, az valahogy nem illeszkedik abba, ami van itt Magyarországon. De miután kimentünk New Yorkba, és láttam, hogy de igenis a világba illeszkedik, akkor onnantól nem érdekelt, mert
akkor most
miért érdekeljen engem az, hogy itt mi van, hogyha ott megvan. Tehát akkorára már lettek élő példaképeim, barátaim, és egyszerűen nem éreztem magam egyedül többé. Attól függetlenül, hogy most hol lakik az ember.
Hogyha még arról beszélünk, hogy te hogyan dolgozol, vagy mit szeretnél átadni, ugye én néztem a munkáidat, ahol központi motivumként megjelenik a test, megjelenik az időnek az anyagokhoz való viszonya, valahogy úgy a formáknak a keletkezéséről és a széteséséről tudunk meg ezáltal valahogy többet. Ez miért fontos neked, vagy miért akarod ezt üzenni, átadni?
Hát ez is az orvosi múltamba gyökerezik valahol, tehát az egyik kulcsélményem volt a klinikán. 24 éves, 25 voltam, amikor végeztem, elkezdtem dolgozni, és azon nyomba összeakadt hallottam, mi pavilonnak hívtuk azt az épületet, ahol a rákos betegek voltak. Tehát ők egy külön osztályt képeztek a klinikán belül, és ott feküdt egy lány, aki ugyanannyi idős volt, mint én. És ő meg is halt, amíg én ott voltam.
Hát ilyenkor azért elgondolkodik az ember.
Igen, igen. És ez nekem nagyon megrázó volt. Akkor szembesültem először azzal, hogy valaki, aki ugyanannyi idős, mint én, az meghalhat. Nem mondom, hogy gyerek voltam, de azért fiatal felnőtt, és nem autóbalesetben halt meg, hanem betegségben. És hiába tanultam előtte 6 évig a betegségekről, teljesen más szembesülni élőben.
Az egy arculcsapás.
Hát igen, ráadásul lány is volt, tehát ugyanannyi idős, mint én nőtt, tehát teljesen hasonló helyzetben volt, mint én, és egyszerűen rájöttem, hogy lehet, hogy én 25 éves vagyok, de nem fogok örökké élni. És onnantól kezdve az volt a fejembe, hogy ha én 90 éves leszek, és visszatekintek az életemre, akkor mit akarok, hogy legyen benne. Tehát kicsit ilyen Benjamin Button különös életébe találtam magam, onnantól kezdve, és mindent annak a célnak rendeltem alá, hogy mi az, amire vissza akarok emlékezni 90 éves koromban majd egyszer.
Mondjál egy-két példát, tehát, hogy mi fogalmazódott meg akkor
hát
a fejedben?
Hát az életmű, tehát hogy létre kell hoznom az életművet. Egyébként a művészet az szerintem, hát hogy az most kicsit felhangzós hangzik, de nagyon sok művészeti alkotás a halál félelem okán születik meg, mert a művész az nem csak közvetít valamit a koráról, nyomot akar hagyni. Tehát olyan dolgokat hozunk létre, amik megmaradnak és túlélnek bennünket, a műtárgyak. Hogyha megbízható technikákat használunk, akár 500 évvel is túlélhetnek bennünket, vagy 1000 évekkel.
Itt még